Parti Arcok Podcast. Minden, ami a parton történik, azokkal, akikre a vízparton túl is kíváncsiak vagyunk.
Kapás van. Ezt az adást a Vodafone Podcast Pioneers támogatja, hogy egyre jobb minőségben és még sokáig készíthessük nektek a horgászatról szóló részeket. Emellett szükségünk van a ti visszajelzéseitekre is, ezért értékeljétek a podcastot azon a platformon, ahol éppen hallgatjátok, és ne felejtsetek el feliratkozni, hogy minél előbb értesüljetek az új részekről. Ne feledjétek, hogy ez a rész sem jöhetett volna létre, ha nincs a Fishinda, úgyhogy ha szeretnétek támogatni minket, töltsétek le az applikációt, töltsétek fel a fogásaitokat, és vásároljatok a Fishinda Marketplace-en. Sziasztok! Ez a Parti Arcok Horgász Podcast 60. jubileumi adása, a balomon Zomborácz Iván.
Az én jobbumon pedig Pásztor Viktor. Bár most csak ketten vagyunk, de számtalan izgalmas és érdekes témát hoztunk a mai napra. Az első napirendi pontunk bűnügy.
Ajaj, már is bekezdtél.
Az történt, hogy azt hallottam csónakos meg hajós barátoktól, hogy sorban kurdossák a Dunán, a Tiszán, a Tiszatavon, meg nagyjából minden olyan vizen, ahova a motorcsónakkal föl lehet menni a motorcsónakosokat, és egyfelől erősen szűrik az ittas vezetést, mert azt sokan elfelejtik.
Ami hogy, nem egy hátrány.
Hogy a hajó is vezetésnek minősül ugyanúgy, mint amikor autóval vagy motorral közlekedik az ember, de ezen azért túlmutat az, hogy tényleg mindenkit valamilyen módon, hogyha a legkisebb hibát találják, akkor reppent a bírság, ezt többen is mondták
nekem. De a horgászokat csesztetik, vagy úgy at all az összes?
Teljesen mindegy, hogy jetskivel, a nagy ilyen kokóskurvázós motorcsónakost, a bácsit a hatóerős motorral szerelt radikkal.
És üllőzik.
Teljesen mindegy, oda mennek, ellenőrzik, és amint találnak valamit, akkor pák.
És azért azt valljuk be, hogy valószínűleg találni mindig lehet valamit. Azt tudjuk már az autós ellenőrzések során is ez volt a sztori, hogyha valamivel meg akar büntetni, úgy is fog találni valamit, mert olyan nincs, hogy nem fog semmit találni.
Most egy hajónál... Ennél azért optimistább vagyok, de hát, igen, jó, a hajónak igen, is
a mai világban már lehet, hogy ez nem teljesen igaz, mert mondjuk egy új autónál ott, mert gyárilag minden benne van, aminek benne kell lenni, nagyon nem lehet elcseszni, de mi szoktunk hajózni a Balatonon. Van egy barátomnak egy vitorlás a Siófokon, és akkor azzal szoktunk így menni egy kört. Néha átmegyünk az északi partra, stb. De hát ugye oda te gyakorlatilag kvázi nyaralni mész, vagy legalábbis kikapcsolódni, és hát azért ott egy-két fröccsöt csak megiszol óránként. Tehát, hogy ez már alapból ugye egy ilyen különleges helyzet, hogy kimész valahova vízre, nyáron, jellemzően melegben szórakozni, vagy kikapcsolódni, de nem ihatnál meg igazából semmit, legalábbis a kapitány, vagy hát aki vezet.
Hát igen, a kapitánynak nem kell, de hát, hogy mondjam, a kocsiban is szabad részegeket szállítani, csak aki vezet, az legyen.
Igen, de valahogy a kocsiban kevesebb embernek jut eszébe szerintem ittosan vezetni,
persze,
mint egy hajót.
És ezt nézték be sokan az elmúlt időszakban. Tehát, hogyha ki csónakkal jár vízre, és ki akar ugrani süllőzni, azért az a sörikét azt ne ciccensen, nagyjából ez a tanulság.
Vagy vigye magával azt, aki nem fog inni, és ő vezessen.
Igen, egyébként abban, hogy így ilyen sok embert meg lehetett büntetni viszonylag rövid időn belül, annak az a másik oka szerintem, hogy a hajós jogosítvány, tehát amire már kell engedély és papír, hogy vezethesd, mondjuk az ilyen combosabb motorcsónakoktól. Most már 20 fölött van. Most már 20-ra fölemelték a segédmotoros kerékpárnak a hajós megfelelőjét. És azt általában úgy zajlik, hogy ez egy nagyon kemény tananyag, mert hogy lehet, hogy te csak vitorlázni akarsz, akkor a folyami hajózásnak az összes jelzését, szabályát, tengeri hajózásnak minden ilyenét meg kell tanulnod, és abból vizsgázni. De a valóságban ez úgy néz ki, hogy...
Van több kategória egyébként. Ja,
hogy de ezt mindenki úgy csinálja, akiket én ismerek, hogy lemennek Horvátországba, ott van egy, szerintem három nyelven lehet angolul, németül, meg horvátul vizsgázni, és egy barátom ezt tavaly meg is csinálta, hogyha kedve támadna esetleg jetskizni, akkor legyen papírra róla, hogy ez lehet, és ne lehessen belekötni. És úgy volt a vizsgán, hogy elétettek egy térképet, és ráböktek, hogy ez mi. És akkor így mondja, hogy hát az ott a mélységjelzés. De nem, hogy mi. Hát akkor a parttól mért távolság... Nem, ez mi. És hogy mit tudja, hogy mi, hát... Hát, ez a térkép, és ez lett volna a választ.
Az a teljes válasz.
Tehát, hogy oda bemész, befizeted Jesus. A pénzt, és tudod, így utána dobják. Aha. Tehát, hogyha a madarakról mesélsz, akkor is megkapod. És ilyenkor jogos a kérdés, hogy a horvátoknak ez miért éri meg, hogy sokkal olcsóbban lehet ott ilyet szerezni.
Cash. Nem? Tehát az van, hogy ez gondolom valamilyen adó, vagy hát valamilyen formában bekerül az államkasszába is, nem, és tök nem, jó, nem. Hogy a magyar is ott vizsgázik, és nem
sokkal
itt.
Sokkal a bizniszről van szó, de úgy van, hogy aki oda egyszer elmegy hajózni, az ott elkölt baromi sok pénzt.
Ja, például igen, úgy van, hogy igaz.
Horvátországban például kvázi nincs sólyapálya, tehát hogy te hajót akarsz ott a vízre tenni, az darúztatni kell.
Aha.
És azért, mit tudom én, hopp, ugrik az 500 euró aha. tárolás, és ilyen nagyon
hát
gyorsan...
Hát a kikötő pénzek eleve,
igen, tehát,
stb.
Hogy ott ilyen nagyon gyorsan beleszalad a...
Pár ezer euró, igen.
A helyi hatóságok, meg egyebek zsebébe, igen. üzemeltetők zsebébe. És igen, azt mondják, hogy figyelj, tök mindegy, gyere, úgyis itt fogsz annyit hagyni, hogy...
Megéri nekik. Hát ugye vagyunk. Eleve nekem is van ismerősöm, aki ott tette le a hajós vizsgát, és ilyenkor ez úgy van, azt hiszem, hogy minimum több napra, de ő egy hétre ment, mert azért ott van egy, gondolom, gyakorolnak, nem tudom, bármicsoda, és akkor a végén van egy vizsga. Ott már eleve a szállást kifizeted, a kajádat, a piádat, stb. Stb. És ugye nyilván, ha te ott vizsgáztál, akkor nagy valószínűséggel oda is fogsz visszajárni hajózni, vagy legalábbis egy darabig.
De Magyarországról hova mennél egyébként hajózni?
Hát most nyilván mehetnél Olaszországba is, Albániába is, Montenegróba is, de nyilván a horvát tengerpart van egyébként a legközelebb.
Igen, tehát hogy ez egy ilyen tök jól kitalált dolog.
Ráadásul az egyik tehát ilyen, én hajóztam az Adrián vitorlással, és azt szerintem, bár más helyen meg nem hajóztam, szóval nincs nagy összehasonlítási alapom, de csodálatosan gyönyörű. Teljesen más úgy Horvátországban nyaralni, hogyha hajóval vagy, mint hogyha autóval mész. Még akkor is, hogyha mozogsz autóval, akkor is más.
De ugye ott az a jó, hogy szigetek vannak rendkívül tagolt a part, amik között lehet bolyongani. Tehát
így
ez
van.
Is egy,
olyan
egy plusz
meg olyan
flash.
Eldugott helyek, tök jó.
Tehát egy tagolatlan part, ami így összefüggő egyenes.
Mint az olasz például.
Ott azért a nagyon sok izgalom nincs. És erre ugye minden évben elmondják, hogy a jó, jövőre már ilyen nem lesz, és de mindig van még jövőre is. Ez
hát
éppen
igen.
Emiatt.
Egyébként ugye az van, hogy a Balatonon le tudsz vizsgázni vitorlásra, meg le tudsz vizsgázni motorosra. Azt hiszem, ez a két fő kategória van egyébként, így, amit én ismerek, de a tengeri hajózásra az nem jogosít fel. Tehát azért szoktak általában inkább, valószínűleg azért meg könnyebb, meg azért is, mert akkor, ha Horvátországban vizsgáznak, akkor már tengeren is tudnak hajózni, és azért nem mindegy, hogy amikor elmentek a családdal, vagy két-három család akár egy nagy 40 lábas vitorlással az Adriára, akkor még ki kell fizess egy skippert is, aki viszi a hajót, vagy valakinek van egy ilyen jogosítvány, és akkor ő tud menni. Egyébként nagyon sokat beszélgettem annó ezen az úton a kapitánnyal, egy szlovén pasi volt, irtózatosan jó fej, és az lett a beceneve, hogy no problem, mert mindenre azt mondta, hogy no problem. De arra is, amikor a két 40 lábas így egymás mellett haladt így sréhen eltolva, hogy át tudjuk dobni a slivovicát a régi Coca-Cola-s műanyag üvegben az egyikről a másikra, mert elfogyott. Szóval, hogy ő tényleg egy ilyen nagyon nyugodt ember volt, na mindegy, de hogy az a helyzet, hogy azért ez nem egy egyszerű szakma. Tehát ott azért nagyon sok hajó van, nagy hajók vannak, nagy szél van, és nagyon kell tudni, hogy kinek van elsőbsége, mert necces.
Egyébként én azt figyeltem, hogy a hajósokat azért nem bassza szét az ideg.
Jellemzően nem, amúgy érdekes. Találkoztunk ott olyan 70 pluszos házaspárral, akik hajón éltek, az volt a házuk, furraszta volt az öreg, ilyen segigérő raszta kb. Ősz természetesen, iszonyatosan lebarnulva, és a strandon aludtak, mert éppen pont olyan idő volt, hogy ott kényelmesebb volt, és hát nem láttam rajta azt, hogy így éppen felrobbanna.
Nagyon be lenne feszülve. Ja. Viszont hallottunk olyat, aki be van feszülve a tiszai
igen,
csónakos bár, horgászat szabályain.
Igen, bár egyébként majd visszaköthetünk esetleg a horgászvizsgára, mert arról is lehetne beszélni.
Fogunk róla beszélni.
Hogy azzal mi a helyzet. Csónakos sztori, tegnap pörgettem a Facebookot, és meglepően konstatáltam, hogy a horgászat a Tiszán, vagy tiszai horgászok valamelyik Facebook csoportban, Lukácsi Béla barátunk, aki ugye itt is volt a műsorban, majd ide belinkeljük valahova azt az adást, érdemes meghallgatni, posztolta, hogy az történt, hogy ő a Tiszán kutyogatott, vagy kutyogtatott, nevezzük bárhogyan, a csónakjából, a 353 és 355 folyamkilométeres szelvényen, A lényeg az, hogy egy nagyon érdekes ellenőrzést kapott, aminek utána olvastam, és valid a dolog. Tud, vagy lehetősége van arra a halőröknek, hogy a csónakból téged partról ellenőrizzenek. Magyarul te csorogsz a Tiszán bárhol, tök mindegy, a csónakodban, pecázol, és oda füttyentenek, oda kiabálnak, oda mutogatnak a partról neked. Ez ugye lehet akár egy 40 méteres távolság, 50 méteres távolságból is. És ha észreveszed, észre kell venned elvileg, kötelességet kimenni oda, ahova mutatja, és ott megtörténik az ellenőrzés, nyilván papírok, illetve ebben az esetben ugye a csónakfelszerelés, stb. És akkor, ezt ha minden rendben, akkor horgászhoz tovább.
Eddig ez teljesen jogos.
Abszolút jogos, csak engem az lepett meg, hogy mi van akkor, hogyha nem veszed észre, akkor az ellenszegülés a hatóságnak, vagy, mert azért az, ő is úgy írta, hogy ott botladozott valaki, és ugye bokorból így kifüttyentett, vagy kikiabált, vagy nem is tudom pontosan. Tehát, hogy egy picit nekem furcsa ez az eljárásrend. Értem, hogy miért, mert valószínűleg nem minden halőrnek tudnak csónakot adni, aki ellenőriz, de hogy ettől függetlenül azért egy kicsit ilyen esetleges ez a dolog, hogy most észreveszed, ki tudsz-e ott menni, ki tudsz-e kötni, mi történik ilyenkor?
Ugyanaz történik, amikor mész a kocsival, a rendőrként, te nem veszed észre, és tovább mész.
De ő utánad jön.
Ha tud.
Ha tud, igen. Na mindegy, a helyzet az volt, nem ezzel volt a probléma, természetesen Béla minden szabályt betartod. Az van, hogy a Tiszán vannak olyan szakaszok, amik úgynevezett védett partszakaszok, amik szintén teljesen értetőek, vermelőhelyek, stb. És ezeken a helyeken partról nem lehet horgászni, az szabálytalan, illetve csónakból nem lehet a parthoz 10 méternél közelebb menni és ott horgászni.
Ez is teljesen érthető.
Abszolút érthető. Bélánál ezért, mint felkészült pergető horgász, mindig van egy távolságmérő, gondolom lézeres, ezt nem írta, de lemérte is 25 méterre volt a parttól. Egyébként szóbeli figyelmeztetést kapott, az lett a vége a sztorinak, ugyanis azt állította a halőr, hogy ő tilosban horgászott, ami azt hiszem nem került be egyébként az állami engedélybe, mert hogy szóbeli, na mindegy, de hogy így nem volt ilyen feljegyzés sehol, hogy ez a 10 méteres sáv, ez ne lehetne, tehát hogy ez tilos lenne. Megpróbáltam, amit találtam, elolvastam erről a szakaszról, valóban nincs benne a szabályzatban ez a 10 méteres szabály, de többen írták kommentben, hogy ez létezik. Szóval azért vannak még ilyen érdekességek a Tiszán a csónakos horgászatban. Minden esetre figyeljetek oda, akik ilyen helyeken horgásznak, hogy nehogy ebből probléma legyen.
De ugye rákötünk a horgászvizsgára, és most előre beígérem, hogy a horgászatban, és a műsorban ez el fog hangzani, van még ilyen, picit ilyen fekete lyuk jellegű terület, amire még nincs meg a szabályozás. Ugye a hajós vizsga kapcsán volt az, hogy ez igazából egy humbug Horvátországban, ahol némi pénzzel utána dobják a jogosítványt, és nekem a hazai horgászvizsgával is ez a benyomásom. Én ugye szerintem 13 évesen mentem el horgászvizsgázni.
És nem otthon... Az még ifi, ugye? Vagy tehát ott még az egy bot, a régen volt ez, hogy egy bot, és csak
igen, valami ilyesmi készség. Volt, vagy lehet, hogy 12, de így
valami ilyesmi,
kisiskolásként mentem el. És ugye a papukám, hogy azt meg kell tanulni, mert így nem lehet megbukni, meg tehát ugye...
Ahogy, igen, ahogy
tehát
kellene.
Ahogy egy vizsgára igen. Elvárják, hogy fölkészüljön a gyerek, úgyhogy fogtam, leültem, bemagoltam a tilalmi időket, a hosszokat, ugye amúgy is baromi sokat voltunk a vízparton, azért a halak felismerése nem igen. Okozott nekem gondot, de hogy akkor is így tényleg nagyon lelkiismeretesen fölkészültem a vizsgára, és akkor a vizsgára nekem egy tök csalódás volt, hogy oda megyek rohadtul felkészülve, úgy, hogy tényleg oda-vissza tudom az egészet, és akkor utána kb. Elkezdi nekem a csávó lediktálni a helyes válaszokat.
És ez azért, akkor mondhatjuk azt, hogy kb. 20 éve volt, így nagyjából, több-kevesebb, de igen.
Igen, és utána azok a barátaim, akik az elmúlt években mentek el felnőttként horgászvizsgát tenni, ők is ezt tapasztalták, hogy mondjuk nem illégből nézem, hogy rendesen felkészült, de hogy így...
Na de igen, ezért kérdeztem, hogy mikor volt.
Őket.
Mert hogy a Covid, ugye ezt mindenki tudja, hogy a Covid mennyi új horgászt vonzott a piacra, mivel semmi más nem lehetett csinálni. És van egy nagyon-nagyon kedves közös ismerősünk, aki gyerekkorában horgászott az apukájával sokat, de utána így nyilván a kamaszkora után ez így megszűnt, és el is hagyta már a vizsgá papírját, meg mindent, úgyhogy újra kellett vizsgáznia. És felhívott, hogy egyrészt tudok-e segíteni, hogy ez most hogy működik, másrésztről meg, hogy hova menjen. És elirányítottam a legközelebbi vizsgahelyre, ami egyébként egy horgászbolt volt, de hát ugye Covid volt, tehát az nem volt olyan egyszerű, ott nem lehetett bemenni annyi embernek, amennyi akart, mi ez a maszkot kellett hordani, stb. És kérdezte, hogy mi van a tananyaggal, hogy mit kell megtanulni. Nyilván ő már horgászott, tehát a halat mondjuk pont felismeri, de hát már nem emlékszik minden szabályra. És ugye van ez a, ha jól emlékszem, nem vagyok benne biztos, valamilyen Károly, lehet, hogy Nagy Károly, de nem biztos, mindegy, ezt inkább hagyjuk. A Károlynak a tankönyve, ami a horgász vizsgára felkészítő tankönyv, én is abból tanultam.
De ez igazából egy ilyen vékony
persze
füzet.
Persze, egy füzet. Ezt ajánlottam ennek a közös ismerősünknek is, aki kérdezte, hogy de figyelj, mennyire kell ezt így megtanulni. Hát mondom, én azért így nagy, hát rászántam egy pár órát, nyilván tisztában vagyok a szabályokkal, a halakat is felismerem, de azért úgy voltak benne olyan dolgok, amit nem feltétlenül tudtam volna magamtól. És akkor ő is készült rá, ráadásul eléggé ilyen vizsgadrukkos srác.
Igen, tehát az, hogy jászkeszegnek a tilalmi ideje. Pák?
Hát most azt
na igen, tehát hogy ezt mondom, igen, hogy igen, ez azért úgy érdemes,
vége, de igen.
Érdemes megtanulni a vizsgára.
Igen. És akkor a lényeg az, hogy elment, jött a vizsga időpontja, elment ebbe a horgászboltba, felkészülve, ahogy te is, és mivel Covid volt, ezért úgy engedték be az embereket, hogy egyesével, és az ajtóban volt egy kollega, aki megkérdezte, hogy mit akarsz, vásárolni vagy vizsgázni jöttél, és a pultban, a bolt hátuljában meg állt egy másik kollega, aki vizsgáztatott. És mivel Covid volt, megkérdezték, hogy mit szeretnél vizsgázni, igen, oda ment, jó, ne is gyere közelebb, fölmutattak neki egy olyan lapot, amin volt 3 darab hal, fényképe, és kérdezték, hogy felismered bármelyiket, és mondta, hogy persze, hogy egyik a balin, nem tudom, másik nincs oda. És akkor mondta, jó, oké, köszi, 10 000 forint. Ennyi volt. Na, és ez 2020 május. És, tehát, hogy, és
vagy ezek április. Után tudod, így csodálkozunk, hogy a paraszt nem ismeri fel a halakat. Tehát, hogy nekem annyi ilyen kalandom hát, volt csak a Dunaparton, hogy a mellettem horgász, hogy mondta, hát most fogod 3 domolykót, és...
És koncert.
Nem, mit tudom én... Sneci meg jászkeszek, tehát nem is egy faj volt, vagy tehát, hogy ilyen fogalma nincs meg, mint volt, hogy egy nő ott elkezdte nekem bizonygatni a kispontra, hogy az kárász.
Mondom, pedig elég könnyű megkülönböztetni.
Igen, de hát basszus a Dunából, tehát ott a ja. Sodrós víz, és ne. És hogy
egyébként én, ezt most én töredelmesen bevallom, biztos, hogy nem ismernék fel minden halfajt most. Mert nem horgászom gyakran olyan helyen, ahol te egyébként igen, ahol nagyon sokféle halat tudok fogni.
Persze, be lehet
tehát ezt... ehhez kell egy rutin is egyébként.
Igen, ezt be lehet szopni, például magyar bucó, meg német bucó oda teszik, igen. És hogy akkor most hirtelen melyik, az nyilván zavar tud okozni, de egy lapos keszeg, karika keszeg oda teszik.
Hát azért igen. Na de, hogy ebben is talán a hozzáállás a legfontosabb, ami az élethez való hozzáállást is jelenti az én esetemben, hogy basszus, nem akarsz hülye lenni, nem akarsz csalni, hanem ha már esetleg nem tudod, és olyan helyre mész, akkor legalább valamilyen segítséget igénybe veszel, vagy nem tudom, de hogy nem az van, hogy szarok mindenre, aztán tök mindegy, úgy sincs itt senki.
És ez azért érdekes, hogy a halfajok felismerése, mert ezt be is szoptam.
Na, volt nem olyan rég, valami?
Igen, volt egy nagyon izgalmas ichtológiai dilemmám. Lementem egy nagyon kedves barátommal pergetni a Duna-Tisza csatornára, amiről pár adással ezelőtt azt nyilatkoztam, hogy a Dunát és a Tiszát köti össze, de igazából a Ráckevély Dunából egy 21 kilométert halad Dabas felé.
És ennyi?
És ennyi.
Akkor miért hívják Duna-Tisza csatornára?
Én is átkúrásnak érzem a nevet. Nyilván Elon Musk erre azt mondaná, ez egy branding problém, mint az autopilot. Én jobban szeretem ilyenkor azt, hogy őszintén beszélünk, és ez nettó átkúrás. De mindegy, nem is ez a lényeg. Oda lementünk egy barátommal pergetni, elvitt a tuti helyére, ahol...
Kösz, hogy hívtál, ugye?
Az egy személyes beálló egyébként, aha. És akkor tudod, így felváltva dobtunk egymás füle mellett egy aha. Ilyen kis szűk nyiladékban, és akkor fogtam egy jászkeszeget, amin teljesen meglepődtem, hogy egy ilyen egész nagy ilyen bagot, vagy lehet, hogy te crankbaitnek hívnád, vagy a tököm tudja, mi, de egy ilyen kerekszerű wobblert.
Bág az, valószínűleg bág és domolykóra való nagy rész.
Nem, de az igazából ilyen halszerű volt, de ilyen
felszíni,
kerek.
Sinking vagy floating? Peggy?
Peggy. Peggy, és nézd, szépen leütötte a Csalit egy, akkor jászkeszekként posztoltam ki Instastory-ba. De úgy furcsa is volt, hogy hú, basszus, ezt a viszonylag a halhoz képest nagyot, ez hogy bevette a pofájába ez a kis dög? És akkor utána gondolkoztam, hogy bassza meg, ez nem lehetett jászkeszeg. És akkor ugye rendes fotót nem csináltam róla, hogy megszámolhassam rajta az oldalvonalát, csak a kezemben így lefényképeztem.
Sötét volt már amúgy?
Nem.
Napközben van.
De hogy úgy ilyen szép, kellemes, tökéletes naplementés fotók, de mindegy, de hogy úgy nem úgy fotóztam, hogy én ezt beazonosítsam, mert nem jász. Nem, basszus, ennek nem jász feje volt. És akkor én elkezdtem gondolkozni, és arra jutottam, hogy én egy jászbalint, vagy balin jászt, egy hibridet fogtam, és utána megnéztem sok képet a különböző jász és balin hibridekről, és onnan most már biztosan merem mondani, hogy ez egy jászbalin volt.
Aha.
A színezete, az alakja, az jászkeszeg volt, viszont a feje az nagyon balin volt. Eleve a pofája, ahogy nyílik, az egyáltalán nem jászkeszeges volt. Tehát eleve furcsa volt, hogy azon a vizen, ami nem egy áramló víz, míg a jászkeszeg egy kimondottan sodrás kedvelő reofil faj, hogy ez mi a tökömet keresett ott. Tehát ezen gondolkoztam, és ez milyen meglepő, de hát úgyis az RSD-be is megjelent mostanában a jász, ahogy ott új zsilip épült ott, és hogy ez biztos ez is annak a hatása, de nem, az jászbalin volt.
RSD-ről jut eszembe, hogy pont ma mondta az egyik kolléganőm, hogy annyira szép sügereket posztolnak az RSD-ből, főleg a ráckevei részről, ott a híd környékéről. Sügeret mondtam, ugye?
Igen.
Jó. Hogy most nagyon kedvet kaptam egy jó sügeres pecához.
Szóval.
Ha valaki esetleg szintén kedvet kapott, akkor szívesen ajánlom a ráckevei részét az RSD-nek.
Na, és hogy a horgászat szabályozásában a fekete lyukak, hogyha én úgy döntöttem volna, hogy ezt a jászbalint ezt hazavinném és bezabálnám, akkor milyen tilalmi idő és milyen méretkorlátozás vonatkozik a hibridekre?
Tehát egy összeadódik, vagy
átlagolni kell a tilalmi időt, hogy átlagolod?
De én azt gondolom, hogy az másik faj. Tehát, hogy nem, vagy fajta.
De nem, de nincs, faj, nincs fajta. Ilyen a tehát könyvben, a, nincs rá vonatkozó. Tehát, akkor, vagy
tehát
az,
arra kell, nincs tilalom.
Úgy kell én kezelni, hogy se nem jász, se nem balin?
Igen. Én azt gondolom, hogy az egy harmadik fajta.
De ugyanígy, hogy fogsz egy pontykárászt.
De ami, ha tudjátok a választ, akkor kommenteljétek be.
És tudod, hogy elmész, fogsz egy pontykárászt egy szigorúbban ellenőrzött helyen. Te azt mondod, hogy
az ponty vagy kárász?
Igen, ezt elteszed, mert ez egy pontynak, nem ponty, akkor elteszed.
Pontyan,
és akkor,
gyenge,
és akkor, és akkor igen, és akkor jön a halőr, hogy hát ennek bajsza van, haver, hogy hülye vagy, és akkor elkezded bizonyítani, hogy nézze meg a pikkely az oldalvonalon, és
igen,
akkor
igen.
Nem, hát ott újat belelőnek a vízbe téged.
Nyugaton, ugye, Anglia, illetve Nagy-Britannia, ott ezek a hibridek az egyik fő halfaj, amire horgásznak. Konkrétan külön etetőanyagot gyárt rá a dajva.
Az nem jászbalinra vonatkozik.
Nem, pontykárász.
Igen, hibrid. De van pontykárász, ott vannak
a
bodorkának is különböző hibridjei is. Tehát
az lehet, de konkrétan több filmet láttam, Guru, nem is tudom már milyen márkáknak a filmjeit, ahol kifejezetten versenyen is egyébként, meg hobbi pecánál is tipikusan a hibridekre horgásznak. Valószínűleg abból van olyan számosság, ami már élvezetes pecát eredménye.
Ebben
de nem tudom, és egyébként tényleg az Magyarországon egy nagyon érdekes szituáció lenne, amikor a ponyhoz képest méreten aluli, amúgy ponykárász hibridet viszed el.
Igen, tehát ez egy olyan necces jókézag, aminek...
Ha járt valaki, így meséljen már róla, hogy ilyenkor mi van.
Itt egyébként én azt tudom elképzelni, hogy megállít a halőr, fiatalember, nem tudom, és akkor bele kell állni a szituba, ha tudod, hogy igazad van, mert leszámoltad a pikkelyeket, és tudod?
Igen.
És akkor oké, akkor hívjunk rendőrt, jelentsetek föl, fotózzuk le, jegyzőkönyvezzük le alaposan, úgy, és akkor igenis bíróságra kell vinni az ügyet, ami meg nyilván azt mondod,
egy pontykárász hibridét.
Igen, amíg, hát basszus, jó, különben persze, te egy bűnöző leszel.
Hát vagy az van, hogy azt mondják, hogy na jó van, szépen tedd vissza, vagy nem tudom micsoda, és akkor meg úgy mész haza, hogy ott forgolódsz még 3 hétig az ágyban, hogy nem volt igazuk ezeknek a
de tehát, hogy szerintem, jó, amíg nincs egy ilyen eset, addig ez
egyébként egy igen, érdekes lyuk. Dolog. Amúgy szerintem Magyarországon azért viszonylag ritka a ponykárász hibrid, még akkor is, hogyha nagyon sok a kárász és nagyon sok a ponty.
Igen, de a jászbalinra találatot találtam, ráadásul a haltani társaságnak, amit fogtam rovatában is.
Gyakran előfordult.
Volt egy pár eset erre, amit így megszakértettek. Egyébként, hogy legtöbben a Leány koncér jászkeszeget szokták beküldeni, meg az ilyen halhatározó csoportokban is az a leggyakoribb kérdés.
Tévesztés.
És még visszatérve arra a horgászatra, ahol a Jászbali jött, és téged nem hívtalak,
ugye?
Ott volt az, hogy nagyon süllőt akartam fogni. Tehát ott a Laci behevített, hogy ott...
Az egy
süllős pálya. Próbáltunk mindent, de hogy látszott, hogy a rablóhalak mozognak azon a részen, amit dobunk. És ez a tény, hogy valamit nagyon akartam, elaltatta a gyanakvásomat, hogy ez annyira azért nem biztos, hogy süllős pálya, viszont csukaszaga van a levegőnek is.
Ó, pedig hát te vagy a csukákkal
és suttogom. A frissen vásárolt és felrakott a többihez képest drága boblemet úgy elvitte a fluorokkarbon előkéről egy vezércsuka.
Basszus.
Hogy mint a pinty, és már ott volt
tehát a megérezted, rájöttél, felraktad a csukás csalit,
de ez
és
nem csukás,
vagy azt vitte...
Süllőt akartam azzal a boblerrel fogni. Az egy ilyen egy méter mélyen vezethető, 8 centi hosszú wobbler volt, de már rendeltem újat, és meg is érkezett. A Fishindáról egyébként.
Ugye?
De...
Reklám.
És már ott volt a partnál, már a Laci nyitotta a merítőhálót, és akkor néztem, hogy ez most kívül van a szája, vagy hogy úgy mélyen van, vagy nincs mélyen.
Ja, láttad is?
Persze, mert ott volt előttem, onnan tudom, hogy ez egy vezér csuka volt. És akkor fordult egyet, és elvitte.
És
ott fájt a szívem.
Az nagyon, igen. Egyrészt a csalér is,
igen,
gondolom.
Igen, meg a halnak, ott van.
Meg a hal is már majdnem megvolt, nem, meg az, jó
ott,
is volt.
Hogy ott maradt a szájában most, hogy mennyi idő alatt rázza ki, vagy ott
ó, igen, amúgy ez is. De azt mondja, hát nem tudom, nagyon sok mindent mondanak a horgászok, amik általában, nekem kicsit úgy tűnik, hogy így próbálják a
lelkismeretüket
nyugtatni, de hát azt mondják, hogy azért gyorsan kidolgozódnak ezek, de jellemzően szakállas horgok, ami azért kétlem, hogy olyan kurva gyorsan kidolgozódnak.
Igen, és az annyira friss volt, hogy én nem nyomtam le a szakállát. Én azt szoktam csinálni, hogy amivel éppen elkezdek dobálni, és hogyha mondjuk friss csali, akkor lenyomom a fogóval a hármas horgok szakállát, nem kimondottan halvédelemből, hanem a saját egészségem védelmében, mert
igen.
Nagyon érzem mindig, hogy benne van a pakliból, hogy egyszer, hogyha eddig még nem, de egyszer úgy bele fogom húzni a körmömbe azt a hármas horgot egy kiélezett szituációban, hogy azért hálás leszek ennek az előrelátásomnak.
Igen. Most pont néztem egy ilyen videót, ahol halak, mindegy, szóval wobblerrel horgáztak, és akkor mondta a műsor, vagyis hát a horgász, akiről a film szólt. Az a baj, nem tudom pontosan ki volt, ezért nem mondom, hogy melyik. De hogy kis halat fogott, és abból szedte ki a... Ja, de hogy nem, hogy ne tudnám, Kecskés Viktor volt. És abból szedte ki a horgot, és mondta, hogy ugyanannyira bele tudja húzni az ujjadba ez is, mint a nagy csuka, úgyhogy ugyanannyira vigyázni is kell ezekkel.
Jó, hogy szóba hoztad a halat, mert sajtószemle. Megjelent a 40. Hol a hal adás, a wobblerezés kezdőknek
csak a 40.
című adás.
Az is jubileumi.
És tudja, a Viktorék voltak bent nálunk adásban a igen. Dávid Pistával, remek adás is volt, és az külön jól esett, hogy az adás végén a Pista az alaposan felkérdezett engem, és repháborús szavakat használva megbífelt egy elég keményen, és akkor gondolkoztam is, hogy ezt azért csak nem hagyhatom szó nélkül. Aztán végig gondoltam, hogy nincs rajtuk igazából fogás. Ott van a Kevin, igen. Aki olyan szinten videóz, olyan úgy vág, olyan vizuális környezetet teremt az egésznek, az tényleg egészen egyedülálló.
Végtelenül profi.
Meg attól nagyon jó, hogy a Kevin, ő nem horgászfilmet vág, hanem történetet mesél.
Igen.
De nem azon, hogy kapás, ki a hal, hopp, megmutat, vissza, hanem sztori van, folyik a történés életszerűen. Akkor ugye ott van a Kecskés Viktor. Basszus, ugye,
vérprofi, ugye, persze.
Válogatott kerettag, pergető, iszonyat múlttal, tapasztalattal, azért az emberi része is nagyon ott van a csávónak, tehát most, és ez, amit nekünk sokszor mondanak kritikaként, hogy ő oda beleviszi azt a profizmust, ami ugye nálunk hiányzik, mert mi nem vagyunk válogatott
hát
horgászok.
Hát nem, egyelőre nagyon nem.
Mi egy ilyen senki házi koca, amatőrök
igen,
vagyunk.
Abszolút sajnos.
Tehát ő oda beleviszi azt a szakmai tudást. És hát ott van a Dávid Pista, akiről...
Mit is csinál?
Úgyhogy nem találok rajtuk egyszerűen fogást.
Sajnos nincsen. Pedig jó lett volna így visszabífelni, nem?
Sport.
Már is?
Már is sport.
Oké. Ugye volt most valami a sportterén?
Én elkezdem. Májusban kilistáztam, májusban a Masters, az 55 pluszos kerettag aranyérmet szerzett, igen. A veterán, az a 65 pluszosok aranyéremmel jöttek haza csapat, a mozgássérült válogatott aranyérem, a veterán egyéniben a Tímár Gábor aranyérem, és a Mastersben, ugye az 55 pluszosokban egyéni ezüsttel pedig az Erdélyi Attila jött haza.
És ez egy átlag kedd a magyar sporthorgász.
És ugye most, amikor vesszük fel, akkor ez egy múlt heti sztori, de mire hallgatjátok, ez már egy picit régebbi, lezajlott a Féder világbajnokság.
A klasszikus Féder.
A hosszú előkés Féder világbajnokság, aminek azért most már szerintem a presztízse az úszós VB-t nyaldossa.
Konkrétan igen.
És a magyar válogatott onnan is aranyjal jött haza.
Így van.
Ugye a keret az úgy nézett ki, hogy Sivák Mátyás, Walter Tamás, Szabó Bence, Bakó Péter, Erdei Attila és Sipos Gábor. Ott ugye az van, hogy öten versenyeznek, és van egy tartalék, egy akit be lehet cserélni, hogyha úgy dönt a csapat. És ugye erről a keretről mondta azt a, vagy hát írta azt a Bakó Péter, hogy aki egyébként jelenleg valószínűleg a világ legjobb versenyhorgásza a Féderben.
Igen.
Ő mondta azt, hogy szerinte ez minden idők legerősebb és legösszetartóbb magyar válogatottja. Én ez annyit tennék hozzá, hogy szerintem ez világszinten is igaz.
Igen.
Tehát, hogy ez a horgászatban az aranycsapat, de úgy, hogy nem veszítik el a döntőt, hanem behúznak mindent. Igen. Tehát ez egy akkora mennybe menetel volt, mint a picsa. És nagyon lelkes vagyok, elnézést. A világbajnokság a Szerbiában zajlott a Kajtaszovó csatornán, amit megnéztem a térképen, mert nekem gyanús volt, hogy én arra csavarogtam, és ott ugye pont nem voltam, azt néztem, de ez ott van Belgrád vonalában a román-szerb határ mellett.
Uh-huh. Egyébként én nem néztem meg, hogy hol van a pálya.
Nem, és ugye erre mondták azt, mert a csapat volt néhány héttel a verseny előtt kint egyet edzeni, megnézni, uh-huh. hogy egyáltalán milyen halakra lehet horgászni, és ez egy széles, viszonylag mély, egyébként szép környezetben fekvő csatorna, ez ott van nem messze Vaskaputól egyébként, ahol a Dunói beszűkülés iszonyatosan nagyon szép az a rész, oda turistáskodni is érdemes csak elmenni. Én ugye ott a román oldalon mentem végig a Duna mellett, Vaskapunál, és onnan ismerem azt a részt.
Van, aki meg ugye lemegy csónakkal, mint Bokor Karcsi bácsi.
És az volt a pályának a sajátossága, hogy törpeharcsa, keszek, kárász, és mindegyikből nagyon kevés. Igen. Tehát egy elég haltalan pálya volt, hogy mennyire haltalan, azt azzal tudom szemléltetni, hogy ott egy ilyen 2-3 kilós fogásokra lehetett számítani
naponta.
Igen. Tehát például a Sivák Mátyás, ő 3580 grammal tudott szektor egyet csinálni, tehát nyerni a szektorában, míg pár héttel előtte a kunhegyesi Féder OB-nak az elődöntőjén ott ilyen 20 kilós fogásokat csináltak a mezőnyben.
Hát figyelj, az van, hogy én beszéltem Szabó Bencével is, és Sipos Gáborral is, miután hazaértek, és egyrészt gratuláltam nekik, másrészt meg jól kikérdeztem őket, mert ugye az volt a tervem, hogy meghívom őket ebbe az adásba, de mindketten horgász tevékenységüknek a kötelességeit intézik. Bence egyébként egy gyermektáborban van, úgyhogy tök jól érzi magát valószínűleg a gyerekekkel és horgásznak. Gábor pedig Romániában a román csapatnál meséli el, gondolom, az élményeit. Na, de a lényeg az, hogy nagyon sok mindent elmondtak az egész VB-ről. És ha már itt tartunk, akkor beszéljünk először a pályáról.
Na,
mondd.
Tehát, hogy ott oda még az, hogy azt mondták a versenyzők már csak a tréning után, vagy hát amikor lementek külön edzeni, nem a kötelező tréningen, ami a verseny előtt van, hogy ez a pálya, ez nekünk lejtett, hogy olyan halfajokra kell horgászni, amit itthon ismerünk, és nincs messze, tehát nem mindegy, hogy két napig utazol a verseny előtt, vagy pár óra alatt lent vagy kocsival, és ez sokat számít, mondták.
És ugye az összes felszerelést tudták vinni, tehát nem volt olyan, mint mondjuk Dél-Afrikában, ahol ugye ott helyi dolgokkal is kellett versenyezni.
Hát meg hogyha kiderül, hogy valamit otthon hagytál, akkor egy telefon, és utána ott hozzák.
Igen. És azt mondták a pályáról mindketten egyébként, illetve hogyha Facebookon olvastátok, akkor már ti is tudhatjátok, hogy egy rendkívül jó, talán a legjobb pálya volt erre a szakágra, ugyanis végtelenül kiegyensúlyozott a pálya. Abból a szempontból, hogy nem volt olyan, hogy bárhol lett volna egy olyan törés, ami a másiknál nincsen, hogy nem, tehát hogy minden szempontból azt mondta Bence, hogy itt Magyarországon talán nincs is ennyire kiegyensúlyozott pálya, mint ott. És tök érdekes, hogy úgy, hogy közben a mederfeltérképezés volt az egyik kulcsa a pecának, ugyanis olyan szempontból nagyon jó feküdt a magyaroknak, hogy a halfajok ismertek, Magyarországon is ezekre horgásznak jellemzően, azonban olyan pályájunk, vagy pályánk az OB-n nincsen, egyébként lenne, de az nem versenypálya, ahol a meder feltérképezés sokat számít, mert például Matyér vagy bármelyik ilyen tipikus OB pálya, az ugye egy pingpongasztal gyakorlatilag. Mm-hmm. Itt pedig azt mondta Bence, hogy voltak kagylós részek, voltak hínáros részek, volt, tehát hogy azért változatosabb volt egy picit a meder. És tök érdekes, hogy ugye mondjuk el gyorsan, az első napot a harmadik helyen fejezte be a válogatott, a magyar válogatott, a második napon viszont gyakorlatilag rommá verték az egész mezőnyt.
Majd a napokat részletezném külön, de
és
akarok
azt mondta Bence, hogy az írországi VB-n, tavalyi írországi VB-n szerzett tapasztalatuk volt valószínűleg a kulcs, hogy annyira gyorsan és ügyesen tudták feltérképezni az előttük lévő pályát, amit mások nem tudtak ilyen hatékonyan megtenni.
Hogy térképeztek pályát, én olmot húztak, aha, és érezték, igen, hogy igen, mi történik.
Igen, konkrétan. Kérdeztem tőle, hogy esetleg mi a tanulság ebből, majd nagyon sok mindenről fogunk még beszélni, mert rengeteg aspektusa van, de most ide tartozik egy picit, hogy Bencének például termékfejlesztési konklúziója lett belőle, ugyanis az első napon arra készültek, illetve az edzés alatt arra jutottak, hogy viszonylag nagyobb távolságban, viszonylag nagyobb testű törpeharcsára kell horgászni, és Bencének pont olyan bot nem volt a repertoáriában, ami erre tökéletesen megfelelt volna, és azért szeretne egy olyan botot fejlesztetni a támogató Energofish-sel együtt, ami erre is megfelel. Valószínűleg azért ez a hobbipecában nehezen fog lefolyni, mert mi bármivel tudunk törpét fogni sajnos, de hogy ilyen szintű problémák is lehettek esetleg.
Tehát ugye az volt szombaton, hogy voltak előtte a kötelező edzésnapok, amikor a csapatok kitapasztalják a vizet. Hogy azért is nem mentek egyébként sokat le a verseny előtt horgászni egyébként viszonylag közeli pályára, mert úgy is azt számít, hogy a versenynek a hetében kell megfejteni, hogy akkor mi van azon a vizen. Tehát, hogy lehet, hogy előtte lejárhatnak havonta ötször is, tök mindegy. Amit akkor tapasztalnak, az lehet, hogy a verseny hetén nem úgy lesz.
Egyrészt, másrészt ugye teljesen más az, amikor mindenki edz, tehát kvázi versenyszituáció van, és az a nyomás van a vizen, teljesen más pecet követel ez... meg, mint egy, csak úgy lemennek.
Igen, meg az öten. Első edzésnapon, meg a versenynapon ott eltelik 4 nap, ami alatt feletetik úgymond a pályát, igen, tök más lesz, igen, a halaknak a viselkedése, vagy nem. Ugye ez benne a szép. És az volt, hogy a szombati napra ugyanúgy fölkészülték, meg látták, hogy mi volt, de nem érezték azt a magabiztosságot, amit mondjuk korábban a Method Feder VB-ken megvolt, hogy tudták, hogy megvan az atombiztos stratégia, azt le kell hozni, és akkor jó eséllyel arany, de a dobogó az kb. Biztos, itt nem volt meg ez, érezték, hogy itt lehetnek anomáliák, és ez meg is történt például a Walter Tamásnak a szektorában, ami amúgy sem volt egy halas szektor. Az, amire készültek, hogy 40 méterre törpeharcsázás, 40 méterre nem volt törpeharcsa.
Így van.
És ami pénteken még működött, az szombaton nem működött, és az volt, hogy a Walternek az volt, hogy az első egy órában nem tudott kvázi halat fogni, és lecsúszott a szektor utolsó előtti helyére talán, és utána onnan kellett igazából mentenie improvizálva, és jött szépen vissza egészen a 8. helyig, de aztán még a 6. hely is látótávolságban volt előtte. Igen.
Ezt Bence egyébként úgy fogalmazta meg, hogy a szombati napon mindenkinek egy órányi hal hiányzott a végén, az első egy óra. Mert hogy azt kell tudni erről a csatornáról, hogy nagyon hektikusan és gyorsan változik a vízszint. És az volt a probléma, hogy az edzésen kitapasztalt dolgokat, a maga a stratégia, amit ott felállítottak, a vízszint változás miatt nem működött. És azt ugye egy óráig azért próbálkozol, mert azt hiszed, hogy csak most épp valami van, és egy óra után rájöttek, hogy basszus, ez nem fog működni, és azt mondta, hogy mindenkinek improvizálni kellett, és hát ki így, ki úgy. És ez egyébként elmondta a Bence, hogy azért ilyenkor a tapasztalat nagyon-nagyon sokat számít. Ettől függetlenül nyilván Tamást valószínűleg így is óriásit tudott menteni, és az a tapasztalatának is köszönhető, de hogy ez volt, hogy azért akik tapasztaltabbak, azok könnyebben tudnak ilyenkor improvizálni.
Ott volt fotó arról, hogy a Walternek az első napi terítéke ott a szágban, és így azt néztem, hogy egy random egyesületi vizen, egy ilyen konyhai spicbocos speciál.
Két óra.
Így többet fogsz, basszus. Igen, tehát, hogy annyira igen. Nem
és
volt halapályán.
És az mi szenvedés lehetett akkor ott?
Igen. Hát az, hogy fejben tudod milyen, hogy ott van minden idők legjobb válogatottja, és te az utolsó helyeden vagy a szektorban, miközben egyébként a Bakó, a Sivák és az Erdély Attila, ők meg szektor 1-2-ket mentek.
Igen, az egyébként fontos adalék, bár de fontos egyébként, hogy ezek itt az első napon is, meg egyébként majd beszélünk a második napról is, nagyon sokat számítottak az úgynevezett bónuszhalak. Ez minden versenyen van, és minden versenyen nagyon sokat számít, de akik a magyar csapatból tudtak nagyon előkelő helyen végezni, ők is ugyanúgy beszívták az első órát, csak beugrott az a bizonyos bónuszhal.
Ezen a csatornán még a Busa volt nagy számban jelen, ami elég jó bónuszhal lehetett volna, ha mérlegelhető, de a Busa az nem számított igen. bele, és ez egyébként szerintem egy nagyon jó döntés volt a szervezők részéről, mert egy random belső Busa az teljesen aránytalan eredményt hozott volna ki, hiszen a többiek, nem tudom, 3 kilós fogásokat dolgoznak össze törpéből, és stratégia szerint, mikor beesik egy 5-ös Busa, akkor egyéni világbajnok vagy.
Így van, és ráadásul ugye abszolút nem múlik rajtad. Tehát a Busa úgy esik be, hogy
Igen, véletlen. Tehát hogy ez szerintem egy nagyon jó és fair döntés volt a szervezők részéről. Egyébként a Bencének az indulása az úgy volt, hogy az edzésen nézték, hogy ki hogy dolgozik a pályán, és a Sipos Gábor mondta, hogy a Bencének jobban megy ez a törpézés, úgyhogy induljon ő. Ami szerintem azért egy elég emberi nagyság, amikor abszolút, azt mondod, hogy te lennél azon a helyen, hogy szeniorként mehetsz, és azt mondod, hogy srácok, szerintem ő lehet, hogy ügyesebb, adjuk meg neki az esélyt.
Így van.
És ettől a Bence is oda volt, tehát erről külön posztot írt a Sipi, és készült erről egy videó, ami a Mohosznak a Facebook oldalán, meg a YouTube csatornáján elérhető, és abban ezt a Sipier is mondja, és ott azért le a kalappal.
Igen, ezt nekem is elmesélte, hogy miért volt ez így, illetve majd mindjárt beszélünk egy másik aspektusáról is, és ebből látszik az, hogy mennyire jó csapat jött össze, mindig jó csapat egy válogatott valószínűleg, de most mindketten külön-külön egymástól függetlenül kiemelték, hogy még arra is rá tudtak tenni, mint csapatjátékosok, ami eddig volt a magyar válogatottakban, és tényleg ez azt mutatja, hogy itt abszolút nem érdekelte egyiket sem az, hogy mi lesz az egyéni cím sorsa, hanem meg akarták nyerni ezt, mint csapat.
És egyébként az volt, hogy a Szabó Bencének ugye neki is eltűnt a törpe a pályáról, és ő egy szektor 7-est tudott a végére horgászni, és akkor vasárnapra úgy döntöttek a Szénási Bélával, a szövetségi kapitánnyal, hogy becserélik a Bence helyére a Sipit, ami egyébként egy valószínűleg jó döntés volt abban a szituációban.
Végeredményben világbajnokok lettek, de nem feltétlen azért, mert a Sipi horgászott a Bence igen, helyett.
De egyébként
ugyanis,
így ugyanúgy megkapja mindenki azért, mert tehát a Bence is háromszoros világbajnok igen. lett, így a Sipos meg negyedik vagy ötödik világbajnoki. Legalább a negyedik, ez biztos.
Negyedik minimum, igen.
Mert ő bajnok lett Method Federben kétszer, igen. és egyszer Dél-Afrikában, és most egy.
Igen.
És az első nap vége az úgy nézett ki, hogy az angolok vezették a versenyt 14 ponttal, a hollandok 15 ponttal, magyarok 19 ponttal, és utánunk az írek meg a lengyelek nagyon pici különbséggel, tehát egybe plusz két ponttal aha. voltak mögöttünk, tehát ott a harmadik hely az eléggé feszes volt, és akkor utána jött a második nap, amikor a csapat az nagyon szépen fölállt.
Na igen, és azt mesél, vagy na azt kell tudni, hogy amikor cserélnek egy versenyzőt a csapatban, akkor az a versenyző, akit kvázi lecseréltek, ő bemehet a boxba. Bármelyik csapattársának a boxába beülhet a láda mellé gyakorlatilag. Ugye azt tudni kell, hogy nagyon sokan minden versenyző elmondja, hogy ugye vannak a hátterek, az úgynevezett háttér segítők, akik minden versenyző mögött ott állnak, viszont ők nem mehetnek be az úgynevezett boxba, ebbe a kiszalagozott kis
és a versenyző sem jöhet ki onnan.
Így van.
Ebből egyébként ilyen hazai bajnokságban volt olyan, hogy kijött a versenyző, mert hogy kevés haltartó hálót vitt be, és akkor itt volt valami, és akkor ez nekint aztán a Pap József volt, és ott vagy kizárták, vagy nem, de ott is volt ebből ilyen feszkó, tehát ezt nagyon szigorúan veszik, hogy nem szabad kijönnöd onnan, és kész.
És nem is mehet be a segítőd. Aki egyébként, ahogy mindig elmondják, most is elmondta Gábor is, és Bence is, és egyébként leírták mindannyian, hogy nélkülük nem tudtak volna világbajnokok lenni, és ez majdnem minden versenyen elhangzik, hogy a háttér vagy a segítő nélkül a horgász egyedül képtelen lenne nagy eredményt elérni. No, de a lényeg az, hogy ugye mivel Bence nem horgászott vasárnap, és bemehetett a box, az úgynevezett boxba, ő majdnem egész nap a Sipi mellett töltötte ezt a versenyidőszakot, vagy a napot, és próbálta segíteni az előző nap tapasztalataival, illetve kvázi mint másodsegítője, ő is figyelte a többieket, és hogy mi működik. És a Gábor, a Sipi azt mondta, hogy valószínűleg a Bence nélkül nem sikerült volna, ez a nagyon jó eredmény, úgyhogy olyannyira megkapja nyilvánvalóan ezt, hogy még a második napban is vaskos része van ilyenkor annak a versenyzőnek is, aki egyébként nem horgászik.
És ugye a második napon ott úgy kezdődött, hogy a Walter Tamás azért horgászott egy szektor egyet jelezve, hogy
ő is megjött.
Hogy azért vele számolni kell továbbra is, hiába lehet, hogy már Mastersben versenyez. Tehát, hogy oda már lehet, hogy nem tudom, hány éves.
Nem 55 plusz, nem? Szerintem.
De hogy már ott van nagyon annak a terend, azért úgy beszór egy szektor egyet. Tehát az Erdei Attila, aki viszont Masters,
igen.
Azért ő is a fiatalok között azért behúzza a szektor egyet, ha arról van szó.
Azért ezek a nevek, hogyha így belegondolsz, basszus, igen. egy csapatban.
És ugye a Walter csinálta azt, hogy az elején megfogta a nagyobb halakat,
igen.
és akkor utána a végén már csak kvázi kivédekezte a többieket, és ehhez is az kell, hogy a segítő tudja, hogy most a nagy halat üldözt, hanem...
Már jó vagy.
Már jó vagy, igen. most a kicsiket kezd el, hogy az előnyödet tud őrizni a többiekhez képest. És a Polyák Csabának a videójában, a Mohoszos videóban mondta el a Walter, hogy azt megfigyelték, hogy azon a pályán, az horgászat elején még ott vannak a nagyobb halak, törpéből, keszekből, és az első, nem tudom, 10-20 percben kell azokból a lehető legtöbbet megfogni, tehát az elején ők nagy horoggal horgásznak, és tépik ki a halat kvázi a vízből, mondta, hogy a víztetén pattog, ahogy húzzák ki, mint a barom csörlőzik, mert tudják, hogy abban a 20 percben kell az előnyt felépíteni, aztán utána váltanak pici horogra, és akkor a arasznyi törpeharcsát is finoman vezetgetik.
Persze finoman, tehát hogy azért ez egy verseny.
Igen,
nyilván,
de hogy ahhoz képest, igen, hogy azt igen. már nem úgy tépik, mert ott a kisorog az kevésbé tart, és igen, ott meg már abból kell építkezni, és mondta, hogy ez a trükk, ez olyan nap végén olyan 20-30 dekát számít, ami testvérek között is egy ilyen haltalan pályán egy 10%, ami egy ennyire kihegyezett mezőnyben, ahol egyébként 60 deka döntött arról, hogy ki áll a dobogón, és ki van a hetedik helyen, ott ez igenis számít.
Abszolút. Egyébként ugye a Ja igen, azt mondtam, hogy a vízszinttel volt a probléma, és hogy ennyire nem lehet felkészülni. Tehát, hogy fel lehet készülni az edzésen, de egyáltalán nem biztos, hogy működik. Ez nagyon érdekes. Visszatérve még a Gáborra, egy picit azt mondta, hogy ez nagyon jó, azért is volt nagyon jó pálya, mert nagyon jól megmutatta az igazi erőviszonyokat. Konkrétan ugyanaz lett a végeredmény a dobogon, mint a dél-afrikai VB-n. És hogy most újra kiderült, hogy mi az erős sorrend nagyjából. Illetve van egy másik érdekes aspektus, amit pedig a Bence mondott. Megkérdeztem tőle, hogy nyilván kicsit ilyen naívan, vagy ilyen álnaívan, hogy melyik az értékesebb VB címe, a Method, vagy ez a Féder. És hát természetesen azt mondta, hogy ez a Féder, nyilván mindenki ezt szeretné megnyerni. Úgy fogalmaztam, és helyeselt, hogy akkor ez a forma egye a sporthorgászatnak, és azt mondta, hogy igen. Ugye az úszós volt korábban ebben a pozícióban, de én azt gondolom, hogy tényleg ez a finom szerelékes, hosszú elűkés Féder vált top kategóriává. Bocs, még annyi, hogy annyira ezt akartam belőle kihozni, hogy annyira erős a mezőny, hogyha megnézitek az egyéni eredményeket, akkor a top 10-ben van litván, ha jól emlékszem, észt, moldáv, ha jól tudom. Tehát olyan nemzeteknek a horgászai, akik eddig sehol nem voltak ebben a szakákban sem nagyon, és elkezdett minden nemzet horgász válogatottja gyúrni erre a módszerre, mert hogy ennek olyan presztízse van, ami miatt érdemes ezt csinálni.
Ugye egy ilyen VB-nek a presztízsét leginkább az határozza meg, azon felül, hogy milyen nevek vannak ott, de hogy mekkora a mezőny.
Igen.
És ugye a Method VB-n azt ilyen 11-2 csapattal eljátszanak, vagy 11 országgal.
Majd erről is beszéljünk.
Itt meg 26 ország volt talán.
Igen.
És ez jelzi, az úszóson sajnos nem tudom, hogy hány ország szokott lenni, de a hosszú elő kis Féder ez nagyon szépen feljött. És az, hogy miért volt a magyar csapat ennyire ütőképes, azon felül, hogy a nagyon kiváló sportemberekből állt össze. Ott az volt a kulcs, hogy nagyon jól alkalmazkodtak a megváltozott viszonyokhoz.
Igen.
Hogy gyorsan reagáltak, és a feszes, nyomasztó helyzetben jó döntéseket tudtak hozni, és erre van egy megfejtésem, hogy itt mi az, ami ennyire beérett, hogy 10 éve körülbelül, hát 10 évvel ezelőtt még arról volt szó, hogy oké, a magyar féderhorgászat, meg a versenyhorgászat nagyon jó, meg vannak tök szép eredmények, de ezt egy néhány 5-6-7 darab top versenyző csinálja, mögöttük meg van egy hatalmas szakadék, és nincs az, mint Angliában,
igen,
hogy a szövetségi kapitány egy nagy merítésből tud, mert van egy baromi erős bélmezőny, de utána van egy nagy lyuk. És az elmúlt 10 évben eljutottunk odáig, hogy az OB-nek igazából a második vonalából, tehát aki nem fért be a keretbe, hogyha az utánuk következő 10-ből választasz, az is ott lesz az a dobogója a VB-n. Tehát, hogy annyira megerősödött az egész sport.
Fél, konkrétan kérdeztem Bencét, és akkor most mi a programja a nyár további részére, mondta, hogy hát következik a Féder OB középdöntő, és hogy ezek olyan nehézségű versenyek, ami nyilvánvalóan őt is komoly kihívás elé állítja. Tehát itt egyáltalán nem biztos, hogy benne is maradsz ebben a VB keretben, mert akkora nyomás van, akkor annyira erős a mezőny, hogy nagyon nehéz, tehát nagyon keményen kell versenyezni. Egyébként másik tanulság, amit Bence említett, hogy egy dologban nem volt a magyarok pályája ez a szerb peca, mégpedig a közelről csendben kárászozás, ez a 10-15 méter, ami egyébként ment, azzal tudtak igazából nyerni, de hogy ezt itthon ritkán kell csinálni. Azért jellemzően nagyobb távolságra horgásznak itthon.
Ugye Matyéren szoktak ilyen rövid távra horgászni, ott ugye az van pont a csendes beérkezés miatt, hogy hiába 7-8-10 méterre horgásznak, ami igazából egy rakós távolság.
Igen, abszolút.
Hogy oda nem a 3 méteres bottal dobnak, hanem oda kiviszik a hosszú botokat, hogy ilyen alulról lendítve tudják ilyen nagyon finoman a vízre tenni a csalit, tehát hogy szerintem ebben azért van rutinjuk, mert ott inkább ugye Matyéra az nagykárászós, meg pontyos pálya. Annyiban
igen,
más, mint
igen,
ez,
igen, abszolút.
Hogy kisebb halakra igen, kellett.
Jól tudom, de lehet, hogy hülyeséget beszélek, mint mindig. Egyébként sajnálom azt, hogy itt volt kvázi elérhető távolságban, és nagyon bánom, hogy nem néztem meg őket. Biztos, hogy...
Majd Dél-Afrikába kiugrasznál, hogy...
Biztos, hogy király lehetett.
A másik megfejtésem még, hogy miért volt ennyire nagyon jó ez a csapat, az, hogy nagyon divers volt. Tehát ott van Erdei Attila, aki hát nem egy mai suhanc. Ott van a Walter Tamás, aki tényleg nagyon régóta ott van ebben. Tehát nem tudom, 30 évnyi top versenyző rutinnal. Az öreg rókák alatt ott van a Sivák Mátyás, aki kb. Ilyen korunkbeli srác,
igen.
És ott vannak nálunk ilyen 10-15 évvel fiatalabbak, a Szabó Bence, meg a Bakó Péter. Tehát, hogy korban is van egy íve az egésznek.
Ezáltal tapasztalatban.
Igen, hogy vannak a fiatalok nagyon jó gyors reflexekkel, igen. Olyan...
Nagy teherbírással. Igen.
És ott vannak mellettük az iszapszemű ráják, akiknek meg ott van az életnyi tapasztalat a fejükben, és ezt tudják egymás között úgy áramoltatni, hogy a vége egy ilyen nagyon szépen csillogó arany legyen.
Brutális ez a mezőny egyébként. Emlékszel, még csak vendégként voltál itt, akkor beszélgettünk Walter Tamásról, aki mondta, hogy a legjobb kor kb. Ez a 40-es a horgászatban, ha jól emlékszem, mert akkor már van elég tapasztalatod, de még nagyjából bírod, nem?
Igen, azt mondta, szó szerint úgy hangzott el ez egy interjúban, hogy egy nagyon fit 40-es, igen. Az, ami a legveszélyesebb a versenyhorgászatban.
És most meg itt van ez a csapat, amiben vannak az 50 pluszosak is akár, a brutális tapasztalattal, és egyébként még nagyon fitten is. Igen. És ott vannak a 20 évesek, akik meg az a durva, hogy nekik is rohadt nagy tapasztalatuk van, nyilván nem 50 évnyi, de már olyan pici koruk óta versenyhorgásznak, és hát ugye Bakó Peti számtalanszor elmondta már, meg róla elmondták már, hogy hát gyakorlatilag a vízparton él, tehát hogy semmi más nem csinál szinte, csak
de
horgászik.
Azért neki ott van az, hogy van egy olyan mentora, mint a Walter Tamás,
igen.
Tehát amikor ő mit tudom, 15 évesen leült a ládára, akkor is a Walter állt mögötte, igen. Vagy hogyha nem ő, akkor egy másik ilyen hasonló kaliberű név, és olyan helyről tudhatta fölvenni azt az ismeretanyagot, ami hát 40 évvel ezelőtt nem állt ilyen csávó mögötted.
Valahogy így működik az utánpótlás nevelés, és azt hiszem, hogy minden sportban valahogy így kell működnie ahhoz, kell. Hogy ilyen szintre jusson el egy válogatott.
Pont itt a versenysportok kapcsán nekem mindig a 22-es csapdájából amikor az olimpiákról elmélkedik a Jösszerien, hogy akkor van az, hogy soha nem értette, hogy mi abban a nagy szó, hogy valaki baromi gyorsan tud valamit csinálni, vagy nagyon messzire elgór valamit, és igazából attól senkinek nem lesz jobb, hogy ezzel mit kell ünnepelni, és én ezt is értem, és amúgy sem gondolom azt, hogy mondjuk állami pénznek különc sportokban lenne a helye, mint a horgászat, a diszkoszvetés, vagy egyebek, de tehát, hogy itt mindig van bennem egy ilyen kettős érzés, abban sem vagyok biztos, hogy kell egyáltalán Magyarországra MotoGP meg Forma 1, sőt, erősen azt gondolom, hogy egyébként már nagyon szeretem a motorsportot, de nekünk jobb lenne nélküle.
Hát van mondjuk igen olyan.
De ennek ellenére nagyon örülök ennek, hogy ilyenünk van.
Ez az én saját dilemmám, ha már így erről beszélünk, a válogatott kérdése és az én kapcsolatom. Tehát a válogatott és az én kapcsolatom kérdése.
A válogatott és én.
Igen.
Írt a Pásztor Viktor.
Hogy állandóan úgy fogalmaznak a magyarok, és lehet, hogy a külföldiek is.
Megnyertük!
Így, ez pontosan erről van szó. Hogy ezt játszottuk, kikaptunk, megnyertük, bajnokok lettünk, elvesztettük, stb. Én mindig valamiért, ez nem tudatosan, hanem valamiért egyből az a belső reakcióm, hogy nem basszus, hanem ők. Tehát igen, ők azok a srácok vagy lányok, ők nyertek, vagy veszítettek, vagy bármicsoda.
Hát tekintettel mondjuk, hogyha mondjuk a magyar foci, vagy a labdarúgó válogatott nyer, azt igen, azt azért megfinanszíroztuk és adófizetőként, és ugyanígy szerintem a MOHOSZ is állami pénzből dolgozik,
minden,
és állami pénzből azért kapnak támogatást.
Az úszó válogatottnál is van
állami pénz. A horgászok is kapnak állami támogatást, bár elég sokat tesznek bele saját zsebből is.
Így van.
Tehát igen, ezt nyugodtan
meg komoly szponzoráció van a piacról, de stb.
Nyugodtan de... mondhatjuk azért, hogy ebben benne van a
jó, de
a
tudod, hogy nem ezért mondják. Az átlagember nem ezért mondja, mert...
Fogalmam sincs, mit csinál az átlagember, de ugye amikor megkérdeztem a Sipos Gábort, hogy az eredményei kapcsán mondhatjuk emi, hogy nyertünk, akkor mondta, hogy igen, egyébként mondhatjuk, és hogyha egy négyszeres világbajnok jóvá hagyta ezt a szófordulatot, akkor az jóvá van hagyva.
Rendben. Akkor továbbra is mondjátok nyugodtan, hogy megnyertük. Én azt fogom mondani, hogy ők megnyerték. De ettől függetlenül ugyanannyira büszke vagyok rájuk, illetve ez is érdekes, ugye, hogy hát amiért rajongsz, mondjuk tök szemét dolog, de kevésbé vagyok büszke egy más sportágnak az eredményére. Nagyon tisztelem azokat az embereket, akik eredményt érnek el, vagy jó eredményt, de nyilván sokkal jobban megmozgat mondjuk egy motorsport, vagy egy horgászsport.
Hát jó, meg hogy mondjam, azok, akik most nyertek, velük olyan viszonyban vagy, hogy fölhívhatod őket,
hát és megkérdezed,
hogy
más persze.
Hogy persze, hogy bele vagy teljesen csúszva ebbe az egészbe.
Igen. Egyébként a izgalmasabb ilyen típusú élményem, azt még élek nem felejtem el, az a Talmácsi Gábornak a VB címe volt. Az a futam, az Spanyolországban volt a zárófutam, ha jól emlékszem.
Megmondom őszintén, engem 2007-ben pont nem érdekelt a motorversenyzés, ami rohadt furcsa, de tökre nem érdekelt.
Én azt végignéztem a szüleim nappaliában, és én konkrétan majdnem ott estem össze, mert hogy egy nagyon necces sztori volt egyébként, végig oda-vissza. Na mindegy, nem ide tartozik, de hogy volt ilyen iszonyatosan intenzív élményem más sikerében igazából, vagy től.
Tehát csak annyit tudok mondani, hogy rendkívül gratulálunk.
Abszolút.
A magyar válogatottnak. Szemügyottan mondjuk el még egyszer, hogy Szabó Bence, Bakó Péter, Sipos Gábor, Erdély Attila, Walter Tamás és Sivák Mátyás, ők azok, akik
a Féder világbajnokok.
Most fölírták a nevüket az égre.
Igen. És hát sok sikert nekik a továbbiakban is, mert az évben még lesz egyébként egy-két nagy komoly OB, illetve még azt hiszem világverseny is lesz a Method, nem?
Igen, találkozunk két hét múlva, akkor már ismét jön vendégünk, és szerintem így előlegben merem ígérni, hogy egy nagyon különleges és jó adás lesz két hét múlva. Akkor találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Parti Arcok Podcast Pásztor Viktorral és Sörös Álmossal. További tartalmakért és epizódokért csatlakozz a zárt Facebook csoportunkhoz. Keresd minket Spotify-on, az Apple és Google Podcast appokban, SoundCloud-on és a Fisindán. Két hét múlva újabb epizóddal jelentkezünk.